várható. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 32-37, este többnyire 20-30 fok között alakul. Híradással itt a Kossuth Rádióban legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rongyszőnyeg.
Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
Egy. Estétől reggelig aludtam a sötétségben. Az ébredés húsba vonta a vázat. A kerteken át rám nézett a házad. Estétől reggelig aludtam a sötétségben.
Kettő.
Már üti, üti már a torony a hajnalban. Az időt bemeszeli a korai kikeriki, lendül a vaddallam. Kis csacsi, kiabálj, örülök a hangodnak. Ha lefőz ez a kusza kikeleti kikeriki, vége a rangodnak.
Három.
Sápadtan állnak a bozótok, megrezzennek a rigó hangra. Ércből van öntve, aki boldog, hirdeti a falu harangja. Fölmagasul a nyári égbolt, csillagai kiülnek rája. Aki meghalt, életre vágyik, és az élő a föld porába.
Négy.
Barátom, ki azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat. Nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám, ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Úcska hangszerem rég megszokta kezem dombját völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi, de legbenső mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem?
Öt. Csoda felhő, egyszerre százszínű felhő, segíts minket. Hat.
Szántáson át torony iránt soká ballagni jó. Az édes fáradtság belep, mint forró lágy folyó. És este gyorsan ágyba vágysz, nem kéne ringató. A teljes alvás rád gurul, mint nagy, sötét golyó.
Hét.
Bolond dolog a holnapot várni. Éj kívül az időn. Amennyire lehet.
Nyolc.
Hajnalom kéklők, de foszladoz már, gyermek esztendők, kora vén magánya. Űrbe ásító, sűrű céltalanság, lám, hova lettél? sűrűn vezetett az ösvény, most a fordulón üde tájra látok, óti dús völgyben viruló vetések, távoli ormok. Ám de térdemben viszem úti lázam, és az aggastyán gyereket kivoltam, csöpp koporsóban cipelem magammal, mint amulettet.
Kutya teszi Bálint, csóka viszi Benedek, kocsihasú Péter, csukaszemű Pál, megeszi a szöcskét, fapapucsot, egeret, de ha leves készül, mindnek hasafáj.
10.
Könnyű az álom a szívben, míg jön a hajnali harmat, és piros arcú leányok járnak az udvarokon. Száll a madár csoda ívben, fenlegenül diadalmat, s lassú, rövid tagú rákok járnak a tókavicson. Hely, de nehéz kora reggel már odahagyni az ágyat, tűrni a tűkezű sorstól, hogy rögös útra vezet. Délre lerodjan az ember, sárga, nehéz fejű, bágyat, mélyeiben csupa ostor, és az a jó, ha feled.
11. Míg ő álmodja a napot, te álmodod a csillagot. Ó, álmodnál olyat, ami nincs.
12.
Őszi ködben zúgó 50 nyárfa, 50 dal van törzsetekbe zárva. Őszi csöndben nyíló 50 láda, 50 szív van deszkátokba zárva.
13.
Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.
Egyszer egy riporter ezzel a kérdéssel fordult a mesterhez. Mi érdekli legjobban? A mester így válaszolt a riporternek. Mostanában sokat foglalkozom gyerekekkel. Figyelgetem, hogy lehet a gyerekpszichéből a művészet segítségével egy megalapozottabb, mélyebb lelki struktúrát alkotni. A gyerek lélek spontaneitását és ragyogó tüzét kellene átmenteni valahogy a felnőtt korba. Újabban azzal kísérletezem, hogy a verseimnek ne legyen konkrét értelmük. Az értelmi elemek helyett inkább az ösztönvilág és az intuíció világa jusson érvényre. Az emberi értelmet az emberi butaság aránylag legmagasabb rendű formájának értékelem. Semmi szükséget sem látom annak, hogy a vers értelmes legyen. Legyen benne inkább olyan tűz és lendület, ami az értelmi elemek nélkül is megragadó. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy az emberi nyelvet igyekszem egy angyali nyelvvel és angyali logikával felcserélni.
Ilyet is kérdeztek a mestertől. Mit tart arról, ha idealistának vagy misztikusnak nevezik? A mester válaszolt. A szó eredeti értelmében misztika annyi, mint Istennel, a világlélekkel való egyesülés. Azt mondhatnám, szeretnék misztikus lenni, de mélyen alatta állok annak, hogy misztikusnak vallhatnám magam. Ami pedig az idealizmust illeti, a szó kétértelmű. Idealistának mondják azt is, aki valamilyen eszményeket követ, valamilyen eszményekhez igyekszik igazodni. Ilyen értelemben nem nevezhetném magam idealistának. Semmiféle fix eszményeim nincsenek, vagy ha esetleg vannak, bizonyan rögeszmék. De remélem, hogy nincsenek. Ami az idealizmus szó másik értelmét illeti, olyan filozófia ez, amelyik ideákra, elvont szellemi eszmékre épül. Nem tartom a világomat ilyennek. Igyekszem mindenféle ideától megszabadulni. Igyekszem a dolgokat közvetlenül felfogni, közvetlenül érzékelni. Az idealizmus egyfajta áttételesség. Jóságon, szépségen és más ideákon keresztül, mint egy szemüvegen vagy látcsövön átkapni a világot. Ettől minden esetre szabadulni igyekszem, vagy talán azt is remélhetem, hogy mindettől megszabadultam. Persze a nyelv annyira lezárt és sarkított fogalmakkal dolgozik, hogy ha az ember leírni kénytelen, nem szabadulhat attól, hogy ilyen átfogó fogalmakat használjon, mint sors, végzett lét, szeretet, jóság, szépség, stb. Idealizmusnak látszhatik, ha ilyen szavak szerepelnek a versben, holott csak a nyelvi kifejező eszköz tökéletlensége, hogy nem tudjuk az ideákat jelentő elvont fogalmakat elkerülni.
Messzi országban járt a mester, ott kérdezték tőle. Szeretnél minél több emberhez szólni, vagy csak a kevesekhez és kiválasztottakhoz? Így válaszolt. Szerintem csak egyetlen ember létezik, és ez Jézus. A többi ember annyiban van, vagy annyiban nincs, amennyire Jézussal azonos, vagy nem azonos. Itt persze nem gondolok valamiféle kereszténységre, vagy mire, hogyha rákentek egy kis szentelt olajat, vagy mit, akkor azonosult Jézussal, nem ilyesmiről van szó. Emberek, ez az én számomra nem létezik. Ki létezik? Mi létezik számodra? Jézus létezik. És bárkiben létezik, ami benne vagy belőle Jézussal azonos. Azért írok, hogy ezt a jézusi elemet valakiből, akárkiből, magamból vagy másból jobban kifejthessem, jobban megközelíthessem. Az, hogy verseimet hányan olvassák és hányan nem, az egyáltalában nem érdekel. Hogy közelebb tudja vinni a jó szándékú és jó érzékű olvasót ehhez a jézusi azonossághoz, ez az, ami a célom.
Megkérdezte valaki a mestert, hogyan szól, amikor a gyerekekhez beszél? Kicsit kajánkodva így válaszolt. Ha valóban a gyerekeknek írok, nyoma sincs a gügyögésnek. A gügyögés, az édeskedves pici madár, meg a többi akkor jelenik meg, amikor az ember egy kárhozott órájában félszemmel a pedagógusra kacsintva írja a gyerekverset. Mert a pedagógus az, akinek igénye van a gügyögésre, a nevelő. A gügyögés a felnőtt érzelmi kitörése, a szerelmesek gügyögnek meg a nők, de nem csak a gyerekek, hanem egy szép virág, vagy egy kedves kanári madár láttán is. A gügyögés gyengétséget feltételez, márpedig ez a gyermekből eleinte hiányzik. A pólyás párhetes korában a torkából zönge hangokat ad a levegő áramlásával, ezt aztán szájával, ajkával alakítja. A felnőtt azt hiszi, a gyerek gügyög, holott első, elementáris hanggyakorlata ez. A gyerek versigénye ősi jellegű, kissé úgy fogja fel a képet, a zenét, a ritmust, mint az ősember. A gyerekversnek sokszor varázsige jellege van, éppen mert közel került a nyelvi ősi világhoz, de ennek semmi köze a gügyögéshez. Mert a gügyögés, ha kimondatlanul is, leszáll a gyerekhez, oktalan fölényt tanúsít. A művész pedig előadó és hallgató között éppen az egyenlőséget teremti meg. Katedráról csak a tudomány beszél. De most hagyj panaszkodjak még, Az ember rossz percben, kínjában, mert megrendelték, megír egy oktató tartalmú versikét, attól kezdve aztán biztos érzékkel, vagyis érzéketlenséggel az e fajtát követelik tőle. Nem szabad hazudni, jól kell tanulni, jól kell viselkedni, tornászni kell. Így lassacskán az egész verset felváltja ez a tananyag halmaz, gügyögésben előadva. Hazug, kívül belül. Egy ilyen vers képes rá, hogy egy egész kötet, egy újság, vagy egy felolvasó délután hatását tönkre tegye.
14.
Rózsa, rózsa, rengeteg, lányok, lepkék, fellegek, lányok, lepkék, fellegek, illanó könny, permeteg. Lángoló menny, alkonyat, csupa vér az ajakad, csupa vér az ajakad, ha csókollak, véd magad. Minden árad fut remeg, rád néz, aztán ellebeg, rád néz, aztán ellebeg, csak az Isten érti meg. Messzelibben a hajad, nevetésed itt marad, nevetésed itt marad, mint kendőd a szék alatt. Rózsa, rózsa, rengeteg, lányok, lepkék, fellegek, lányok, lepkék, fellegek, illanó könyv, permeteg.
15.
Szép könyvemet lassan becsuktam. Hullatja tarka tollait a táj. Árny béleli kicsiny szobámat, vadlombokat hajt az indás homály. Zöld csodafény dereng az égen, a világ vége látszik most ide. Szép könyvemet lassan becsuktam, belédobtam a boldog semmibe.
16.
Szívemen páva sétált, most denevér lóg róla. Verép fog fészkelni szívemen.
17.
Mikor letekintek a hegyről, látom alattam a kedves várost. Kertedből a városon át miért nem jössz felém? Elképzelem siető pihegésedet vonulni az erdei utak kaptatóin.
18.
Százszor szépet ont a rét, ákpesdül, tavasz van, te csak hűlt merev maradsz, kő a kurta gazban. Nimfa táncol, faun kering, ájul száz alakban, vénkő nézi hallgatag, örök kárhozatban. A virágé bús öröm, egy évig, ha bírja, a kőé az istenek halhatatlan kénya.
19.
Ú, ha cinke volnék, útra kelnék, hömpölygő sugárban énekelnék, minden este morzsára, buzára visszaszállnék anyám ablakára. Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék, minden bő kabátba belebújnék, nyári éjjel fehér holdsütésen elcsitulnék jó anyám ölében. Ó, ha csillag volnék, kerek égen, csorogna a földre sárga fényem, jaj, de onnan vissza sose járnék, anyám nélkül mindig sírdogálnék.
Ronyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bakró Nagy Eszter, Bodnár Erika, Bogáti Réka, Horváth Sándor, Kaszás Gergő, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Varga Gábor, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok együttes. Valamint archív felvételről Vörös Sándor. Zeneszerző Sebő Ferenc. Munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rózenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A rádiókompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2020. október 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Kerékpáron Magyarországon. A Fertővidék. Túravezető Rockenbauer Pál és Gyenes Károly. Útunkon Fertő Szent Miklós az első Fertővel kezdődő nevű, a közeli nagy mocsarasnádas tóra utaló község. Az országos kerékpáros körtúra útvonala innen Sopron felé egy nagy hurkot vet, majd ugyanide tér vissza, hogy a Rába köztájain haladjon tovább. Így hát itt választási lehetőség előtt is állunk, s mi, hogy egységesebb képet kapjunk, ezt a variációt választottuk. Kövessétek a térképen. Fertő Szent Miklós, Petőháza, Fertőd, Fertő Széplak, Hegykő, Fertő Homok, Hidegség, Fertőboz, Balf, Fertőrákos, Sopron Kőhida, Sopron. Fertő Szent Miklóson érdemes egy kicsit nézelődni. Az aránylag nagy kiterjedésű faluban a véletlenül éppen nálunk levő kerékpár erre jó szolgálatot tesz. A Soproni és a Mátyás király utcákban sok szép, jellegzetes népi lakóház látható. Itt van a Fertő egyik kincsét, a sok országban igen keresett, újra divatba jött tetőfedő anyagot feldolgozó fertői nádgazdaság központi telepe is. Átkerekezünk a vasútvonalon, ide bólint a környék cukorépa termését feldolgozó Petőházi cukorgyár magas kéménye. De erről a kis településről azt sem árt tudni, hogy nagyszerű sportkombinátja is van. Nyaranta sok-sok gyereknek ad kellemes időtöltést, sporttáborozási lehetőséget. Aztán már bent is vagyunk a leghíresebb fertőmenti községben, a híres nevezetes egykori Eszterházi kastély, a hajdani és ma is európai hírű hangversenyek falujában, Fertődön. Kalózunk Bakjolán.
Az Eszterházi kastély Magyarország legszebb, legnagyobb barokk rokokó műemléke. A lenyűgöző kovácsolt vas kapuval szemben látjuk a főépületet, amely tulajdonképpen volt a jelenlegi kastélynak a magva. 1720-as években már állt a kastély helyén egy 20 szobából álló kétszintes vadászlak, melyet Eszterházi Miklós herceg alakítatott át a mai formájáig. A kastély baloldali részszárnyában jelenleg a kutató intézet foglal helyet, a jobboldali szárnyban pedig kertészeti szakközépiskolát találunk. A középső, úgynevezett főépület idegenforgalmi célokat szolgál, ahol a 17. és 18. század, valamint a 19. század belső építészetének formáját, berendezését kívánjuk bemutatni. A kastély középső udvarából két oldal díszes lépcső vezet az úgynevezett zeneteremben. A zeneteremből léphetünk át a díszterembe. Itt találjuk Grundemann művésznek a híres festményét, amely Apolló napisten négyes fogatát ábrázolja. Két oldalt nyitott kandalló, a terem sarkaiban pedig a tavasz-nyár-ősz-tél allegorikus szobrait látjuk.
A kastély hátsó parkjának jobb oldalán egy falmaradvány látható, az egykori színház épülete. Itt hangzottak fel a herceg házi szerzőjének, Joseph Haydnnak gyönyörű dallamai. Mielőtt tovább indulunk Fertő Széplak felé, hallgassunk egy kis Haydn muzsikát. Fertő Széplak már teljesen összenőtt Fertőddel. Közigazgatásilag is oda tartozik. Csak szerencsére őrzi szép nevét. Ám az a látvány sem mindennapi, ami a falu középpontja felé kerekezve fogad bennünket, az út jobb oldalán.
5 hófehérre meszelt egymás mellett sorakozó ház, az elsőnek a homlokzatán egy kis fülkében a tűzoltó Szent Flórián látható, a második kapuján pedig a felirat falu múzeum. És ha az ember bejön, akkor a kellemes meglepetés még csak fokozódik. Az 5 házból 4 jelenti magát a múzeumot, de nem csak a házak, hanem a gazdasági épületek is mind megvannak, mindegyikben látnivalók vannak. 4 udvar egyben nyílik, végig lehet sétálni kellemes, hangulatos vezetés mellett. Pücsán Józsefet, a Soproni Liszt Ferenc Múzeum munkatársát most tulajdonképpen a lehetetlenre kérem meg, hogy próbáljon 3-4 percben elkalauzolni bennünket arra, hogy mi minden látható ebben a szépséges kis épület együttesben.
Sajnos, hogy nem 40 évvel ezelőtt jöttünk erre a tájra, mert akkor nem 5, hanem több mint 30 házban gyönyörködhettünk volna, melyek hasonló stílusban épültek az 1860 és 70 közti rövid 10 év alatt, ami a vidéknek a nagy gazdasági fellendülési korszaka is volt. Az első ház, tulajdonképpen amelyen a felirat szerepel, az a fogadóépület és egy általános múzeumi gyakorlat szerint berendezett vitrines kiállítás, ahol a község rövid történetével és néhány olyan tárgyal, háziparral ismerkedett meg a látogató, amit az interiőrszerű későbbi részekben nem tudtunk bemutatni. A maradék 3 háznak az 5 lakásában pedig egy 1850-től 1950-ig, 1960-ig terjedő 100-110 éves időszaknak a lakáskultúra változását igyekeztünk megmutatni ezen a vidéken. Sehol másutt az országban egyik falu múzeumban sem tudják megcsinálni azt, hogy azonos típusú 5 házat fölépítsenek egymás mellé, ahogy változást tudjanak bemutatni. Inkább csak egy-egy időszakra, a 19. század, 20. század fordulójára kell szorítkozniuk, és ez egy pillanatot ragad meg, ami ugyan nagyon hasznos nagy tájegységeket tekintve, de semmit nem mond egy vagy 5-8 falura nézve, amiről mi itt most éppen beszélünk. Az 5 periódust, amit mi megpróbáltunk megragadni, következőképpen osztottuk be. Az első, az 1850-től 70-ig terjedő időszak, a klasszikus kora, az úgynevezett fertőparti festett bútor korának. Ez egy jellegzetes és meglehetősen szűk területre kiterjedő, apró virágos, nagyon dekoratív, szép kazettás festésű bútor díszítési mód, amit a környék asztalosai Fertő Endréden, Fertő Széplakon űztek egészen a 19. század végéig. A következő pedig egy 1870 utáni a századfordulóig terjedő, ahol megvannak még azok a festett bútorok, amelyek az első periódusban is megvoltak, de megjelennek mellettük már a flóderozott puhafa bútorok, amelyek jóval olcsóbbak, mint az előző korszaknak a bútorai voltak, és megjelenik köztük a szekrény, ami a tároló bútortaládát váltja föl. A harmadik periódus az 1900-as évek elejétől a századfordulótól körülbelül a 20-as évekig terjed. Ez a lakásnak a sajátságéből adódóan egy módosabb paraszti háztartást kíván bemutatni. Nem azok a típusú puhafa bútorok vannak ebben a kiállítás részben, amelyek a korábbiakban, hanem a furníros kispolgári ízlésű bútor jelenik meg itt már falusi körülmények között, jóval olcsóbb, jóval primitívebb kivitelben, mint azt soproni kispolgári lakásokban látjuk. A negyedik lakás, ami ennek a háznak a második felett, egy szerényebb körülmények között élő paraszt családnak a lakás rekonstrukciója. A sarokpad megkívánja eleve azt a berendezési stílust és típust, amit a korábbi évszázadokban is csináltak, illetve ahogy berendezték ezeket a lakásokat. Az utolsó pedig a második világháború utáni átalakuló magyar falunak a lakását mutatja be, az úgynevezett kombinált bútor első megjelenését falusi körülmények között. Ez ugye az 1950-es évek vége, 60-as évek eleje, tehát a TS szervezések, alakulások korszaka, amikor a parasztok rendelkezésére álló pénzt már nem a gazdaságba fektették, tehát nem a bővített újratermelés lett a paraszti háztartás célja, hanem a háznak, az életnek a javítás, és ekkor kezdtek nagyobb kiadásokat a házakra, lakásokra, berendezésekre fordítani, és ez időben alakult át aztán a lakáskultúra. És nagyon sajnáljuk, hogy még egy lépéssel nem mehetünk tovább, és itt a házaink mellé még egy sátortetős kockaházat nem építhettünk föl, ami tulajdonképpen szerves folytatása lenne ennek az öt lakásnak, és így lenne talán teljes. A háznak és a gazdasági udvarnak a melléképületében megpróbáltuk azokat a gazdasági eszközöket összehozni és kiállítani, amelyek az egyes lakásokhoz és az egyes időszakokhoz tartozó gazdálkodást jellemezhették, és annak tipikus tárgyai lehettek vagy voltak. Könnyebb helyzetünk volt itt, mint a lakások berendezésénél, hiszen a munkaeszközöknek a divatja sokkal lassabban változik. Egy évszázadok alatt kimunkált eszköztípus nem változik meg 20 évenként, miként a lakások és a bútorok stílusa. Ezért aztán ezek a pajták, amelyek az udvar végébe épültek, és jellegzetes módon le is zárják ezeket a telkeket. A legkülönbözőbb gazdasági eszközökkel vannak megtöltve. Egyrészt ugye magának a mezőgazdaságnak az eszközeivel, a szántástól az aratáson keresztül a cséplésig és a magtisztításig szinte minden eszköz megtalálható itt. Másrészt pedig a környék kiegészítő gazdálkodásának, a rét gazdálkodásnak, nád gazdálkodásnak az eszközeit mutatjuk itt be, amelyek közül talán a legérdekesebb, és azt hiszem, hogy országosan is unikumnak számító rétgyalú nagycenkről, amelyre még a szakmának a figyelmét is fel kell hívni, mert nagyon kevesen ismerik ezt.
A falu közepén levő meredek, de rövid emelkedő nem késztetne megállásra, és hogy mégis megtesszük, annak az az oka, hogy a nagyon szép fekvésű kéttornyú barokk temploma kívül is, belül is sok látnivalóval, barokk kálváriával, elegáns belső berendezéssel hívogat. Fertő szép lak után jobbra-balra is, meg igaz nem veszélyesen, fölle kezd kanyarogni az út. Jobbról ide-ide látszik a Fertő, no nem a vízfelület, az messze van, hanem a jókora nádasok. Balról pedig sokáig alacsony, meredek dombvonulat kíséri útunkat. Annak másik oldalán halad velünk párhuzamosan Sopron felé a főútvonal, aminek egy részén majd visszafelé jövünk. Hegykőn megkerestük a régi, híres fertői halászdinasztiák egyik ma élő legidősebb képviselőjét, Zsugonics Jenőt. Nem is rossz helyen találtuk meg, a strandon, mert hogy nem árt tudni, az is van itt. Ajánljuk minden errejárónak, főleg nagy melegben.
Jenő bácsi, hány évig halászott a fertőt a van?
40 év.
És hogyan halásztak ott?
Húzóhállóval. 200 méteres húzóháló. Csak a háló maga volt 200 méter, akkor oldalt 300 méter húzókötél. Nagy kerítést csináltunk. Összementünk a csónakokkal, voltak olyan nagy vasmacskánk. Azokat kidobáltak, aztán ugye, ahol húztok a hálót, apogta meg a csónakot.
De Jenő bácsi, ez egy egész brigád kell, egy ilyen...
Öten voltunk.
És milyen halakat lehetett fogni a fertőtóban?
Csuka, ponty, aztán akkor compó, piros szárnyakeszeg, sűrű, ezek voltak. Maga a buzakeszeg, nagyok, nem nagyok voltak, laposak. Ezeket fogtok.
És meg lehetett élni ebből?
Hát én abból létem.
De jól vagy rosszul?
Hát ugye volt olyan esztendő, hogy jól ment volna, esztendő, hogy rossz volt. Akkor télen meg nádat arattam.
Jenő bácsi szereti a halat?
De mennyit megettem.
És milyen formába szereti?
Nekem mindegy volt. Akkor volt csöllöpökre csinálva kunyunk, este oda bementünk, felfejvízbe nagy lábosunk volt, vizet merítettünk, megpucultak a halakat.
Aztán... Van, merítettek vizet?
Hát lehet, hogy vízbe. A magába hall.
Itt is, a következő falvakban is érdemes jobbra-balra tekintgetni. Nagyon sok szép régi ház, hangulatos házsor látható. A következő falvak mindegyike rejt egy-egy különlegességet, amiért érdemes megállni. Hidegség. A faluban is, mint az úton végig, balra egy magas domb emelkedik. Jobbra rálátunk a fertővidékre. Ne fussunk azonban tovább, mert a domb tetején egy messze földön híres építmény van. Az 1700 éve épült római őrtorony falait folytatva, 800 éve egy akkoriban gyakori körtemplomot, rotundát építettek. A román stílusú részt a műemléki helyreállítás során kibontották, leválasztották a később ráépült, nagyobb méretű barokk templomból, és ma külön a működő templom zavarása nélkül lehet megtekinteni. Különösen impozáns a restaurált falfestmények hihetetlen színpompája és formagazdagsága. Fertőbóz. Újra a balról emelkedő domb tartogat különlegességet. A tetőn egy kis, klasszicista stílusú, 1802-ben épült, kör alakú kilátó. A Gloriett. Érdemes fölmászni a látványért. Előttünk a fertővidék. A távolban a tó kékes vize, közelebb a Nádország zöld tengere. A Nád zöld bársonyán át itt-ott szabad víztükör csillan. Utak, ösvények látszanak. Távolabb dombok, falvak. Arra megyünk tovább, Balfon keresztül, itt járunk még, Fertőrákos felé. Szinte követjük a part vonalát, amely továbbra is jobbról integet. A baloldali dombokon most már szőlők, gyümölcsösök, présházak. Fertőrákos sok kiránduló csoport úti célja. Van is itt látnivaló bőven. Mindenkinek először a kőfejtő jut eszébe, a hatalmas méretű oszlopok és termek, a színpad, a romantikus színházi előadások. Az már sokkal kevesebbeknek, hogy a rengeteg kő kibányászása mennyi embernek jelentett keserves munkát, de adott kenyeret. Az itteni német nemzetiségű családok életéről, munkájáról beszél Czollner János.
Itten idegen munkást nem vettek föl, csak mindig, ha esetleg valaki benősült a családba. És ez állandóan olyan volt, mint egy tinaszt, egy örökség egymás után. Egyik fiú a másikra, másik fiú is így tovább.
Egy család fejtette a követőt?
Nem, ez a társaság, ennek a tizé, ez voltak valami 8-an. És ezek kérem szépen termelték a követ, és olyan blokkokat, amilyen rendeltek a szobrászathoz, olyan nagy tömböket vettek ki. Hát a legnagyobb tömb, ami ha fénykép még megvan, ez itt fönt egy ők unokánál van, Palkovics Ferencnél, 28 pár ló húzta ki, és vitte Bécsbe. És azokon a hidakon, ahol átmentek, tucolni kellett a hidakat, hogy benne szakadjanak.
Mi lett ebből?
Ezt ott vitték a parlamentbe Bécsbe, mert ott a nagy épületen, középületeken használtak föl szobrászathoz ezeket a köveket. Van egyes szakasz, ami gagylós, az csak építkezésre használták. Van megint szakasz, ahol gagyló nincsen, abból kérem szépen csináltak a sírköveket, a szoprázi tolgokat. Hát például, mint nálunk is, a temetőben teli vannak sírkövek ebből. Vagy fordítva fönt van itten a hadi emlék az első világháborúból, szintén, amit a soproni Mechle kőfarakó csinált, szintén ebből a kőből van csinálva. Vagy ezek a nagy keresztek, vagy ezek az emlékoszlopok, ezek mind ebből a kőből lettek csinálva. A tudtommal Fertőrákos valamikor egy halászfalu volt. Erre föl a halászattal foglalkoztak, és a legmagasabb dombra építkeztek, mert a fertő olyan nagy volt, hogy itt hátuli, közvetlen hátul, talán nincs itt 100 méter, kötötték ki a csónakokat. És 1865-től 75-ig a fertő teljesen ki volt száradva. Szántottak, vetettek. Van a virágos major, ott van egy kis kápolna, 3 fölírással van ottan. Latin, magyar, némető, hogy mikor volt az kiszárítva. És viszont volt itten egy hegyközségi bíróság. Ha valaki valamit a mezőn lopott, és a csőszök megfogták, behozták, elítélték. Ugye az attól függ, hogy mennyit lopott és mit lopott. Itt a község hát, amiket itt közvetlenül talán 20 méter volt a kotter, a börtön, németi kotternek mondták. Ha megfogták, a lopott holmival behozták, akkor elítélték egy napra, 2, 3, 4, de viszont meg volt határozva, hogy csak 1 hétig lehetett elítélni. Ha nagyobb bűnt, akkor már tovább jött a bíróság. Tudnélik, nálunk úgy volt ezekben a sváb községekben, hogy a kukoricát fonták, ilyen fűszerekbe, az udvarok keskenyek voltak, ágosokra az utcán, akasztották föl. Egy soproni legény Rákosra jött udvarolni egy lánynak. Úgy látszik, elfogyott a pénz ennek az iparos legénynek. Hát kérem szépen, levágott pár ilyen fűszert, és értekesítette, és megfogta a csendőrség. Elítélték 4 napra ezt az illetőt. Reggel a lopott holmival kihozták, le kellett ülni, utána 9 órakra körsétált a lopott holmival a község körül, kapta reggelit, délbe egy körsétát, akkor kapta az ebédet, délután körsétált, vissza, és be a börtönbe, a kotterba. Ez a fonott kukorica, ez annyira kérem szépen már meglazult, amiket neki cipelni kellett, mindig a csövek leszakadtak. És mindig hát össze kellett neki szedni a csöveket. És a végén már annyira volt, hogy azt se tudta, hogy hova tegye a csöveket, mert hát szétesett az egész fonás.
Fertőr Ákoson, Varga Ambrus tanácselnökkel most nem a múltról, hanem a jelenről. Arról beszélgetünk, hogy mit találnak itt a kirándulók, mit láthatnak és mit kaphatnak a községben.
Fertőr Ákos a hazai tájak iránt érdeklődők előtt 4 dologról nevezetes. Itt az előttünk lévő mészkőbányáról, a Mitrász barlangjáról, a volt püspöki kastélyáról és magáról a Fertőtóról. Fertőr Ákos határ közelsége nem teszi lehetővé a Mitrász szentély megtekintését. Talán egész röviden annyit a Mitrász szentélyről, hogy a legrégibb civilizált időkbe visz bennünket vissza. A rómaiak építették 295 és 338 között, működött, mint szentély. Gaetanus császár birodalmi rendelete, amely 328-ban lebontásra ítélte a Mitrász szentélyeket, a szerencsés véletlen, hogy ez arra eltemetődött. Szintén a szerencsés véletlen, hogy 1500 év múlva stornóik 1868-ba felfedezték a szentélyt, és helyreállították. A háború előtt egy nagyon kedvelt kirándulóhely volt, mint mondottam, sajnos most a határ közelsége nem teszi lehetővé. Beszéljünk talán az itt előttünk lévő mészkőbányáról, amely egy nagyon lényeges idegenforgalmi igényeket elégít ki, hiszen évenként körülbelül 100-150 ezer turista keresi fel kőbányánkat, és gyönyörködik a szépségében. Talán jelentősége nem is a római korban, hanem az első világháború előtt volt a Fertőr Ákosi mészkőnek, mint építési alapanyagnak. Nagyon sok neves épületet építettek belőle, többek között Sopronba a Szent Mihály templomot, Bécsben a Stefán dómot, és hadd mondjam el, egy kicsit némi túlzással, hogy a halászbástyához is nagyon sok építőanyagot felhasználtak a Fertőr Ákosi mészkőből. Anyaga könnyen faragható, könnyen művelhető, rusztikus hatása tetszetővé teszi, mint építőanyagot. Talán még hadd mondjam el, hogy Fertőr Ákoson a múltban a kőfejtés fő iparág volt, hiszen a középkorban a mezővárosi rangra emelés azt jelentette a községnek, hogy egy jelentős ipari fejlődés indult meg, mégpedig Draskovics György győri püspök korába vezethető vissza, amikor a 16. században Nyugat-Magyarország jelentősége megnő. Ekkor a püspök Fertőr Ákost várfallal veteti körül, természetes ez a várfal is a mészkőből épül meg, és ide helyezi a püspök a birtokát Fertőr Ákosra. Ekkor a városnak polgármestere és pallos joga van. A pallos jognak egy élő emléke a falu közepén álló mostani pellengér.
Ma mi van a kőfejtőben?
A kőfejtőben ma nagyon jelentős kulturális rendezvények vannak. Hadd mondjam el, hogy szervesen illeszkedik a soproni ünnepi hetek programjába. Nagyon jó lehetőséget biztosít a drámák előadásához, az operák előadásához, és én azt hiszem, hogy nem csak a soproniak, nem csak a Fertőr Ákosiak gyönyörködnek a különböző előadásokban, hanem nagyon sok hazai és külföldi turista is szívesen megtekinti őket. Nagyon nagy sikerrel mutatták be a Verdi operákat, közöttük a Trubadurt és az Aidát, a díszleteket különböző filmvetítésekkel oldották meg.
A falu nevezetessége még a volt püspöki kastély. Ott most mi van?
Igen. A volt püspöki kastély kezelő jogát átadtuk egy budapesti vállalatnak, az építőipari gépesítő vállalatnak, amely tetszésünkre és örömünkre, vagy talán az egész ország örömére megkezdte a kastélyban a helyreállítási munkálatokat, és hadd mondjam el, hogy a kastély belső része az eredeti szépségében tündököl. A múzeum visszaszállított egy kiállító terembe a régi butorokat, úgyhogy a hazai turisták megtekinthetik a soproni Liszt Ferenc Múzeum darabjai. Van olyan butordarab is a kastélyban, amely eredetileg is a kastélyhoz tartozott, de jelenleg van egy nagyon jelentős, egy magánkezdeményezésű vállalkozás, a Kalcit Kristály kiállítás, amelyet minden egyes hazai turistának, hazai látogatónak a figyelmébe ajánlunk. Fertő Rákos élvezi a Fertő közelségét, de mondhatnám úgy is, hogy nem csak Fertő Rákos, hanem talán Sopronváros és a környékünkön lévő községek is. Csupán azért, mert nagyszerű lehetőséget biztosít a vízi sportolásra. Egy úttörő vízibázis épült ki a Fertőtón, és én azt hiszem, hogy ismerve a Fertőtó regionális tervét, a jövőre vonatkozólag is nagyon komoly perspektívájon a Fertőtónak.
Az ide látogató turisták kimehetnek a Fertőtóra?
Minden további nélkül kimehetnek az ide látogató turisták, csak az állandó lakhely szerint illetékes rendőrkapitányságtól kell a kilépési engedélyt megszerezni.
Így erre előre gondolni kell, még az úti terv készítésekor. Haladjunk tovább fölfelé az emelkedőn, nyerekben vagy gyalogosan, hiszen most kell megmásznunk azt a dombvonulatot, amely sok kilométeren át kísérte utunkat. Egy hosszú, remek ereszkedés a kárpótlás. Sopron kőhidán az út a híres hírhedt börtön előtt vezet el. A falon tábla őrzi a szomorú idők és a hősök emlékét. 1944 karácsonyán itt végezték ki Bajcs Zsilinszky Endrét is. Emlékezzünk rá Íj és Gyula szép soraival.
Olyan pályavég, mint az övé, sugarat vet a pálya kezdésre is. Egy tisztaságra szánt jellem küzdi a tökély felé magát, még a rossz súrolásával is egy szennyező társadalomban. Kiáltóan egyéniség, de fő jellemzője mégis az, ami benne közösségi, amivel képvisel és parancsot hajt végre. Egy hite szerint való nemzet képviseletében egy szellemsereg parancsát. Volt pillanat, nem is egy, amikor Zsilinszky volt a magyarság. Úgy jelképileg, hogy mégis valóságosan. Amikor ajtaján, mely egyszeriben az ország ajtaja lett, a puskatussal dörömböltek, pisztolytűzzel adta meg a gazda válaszát. Amikor aljasul és a maguk számára is haszontalanul az áll alá hurkolták a kötelet sírjukban is megátkozott gazok. Mert azok már nem csak világnézetileg álltak valamiféle ellenkező oldalon, kívül álltak mindenféle morál mesdjéjén.
Az utunk innen már kapaszkodva, ereszkedve Sopronba vezet. Arról legközelebb mesélünk.
A Fertővidék. Túravezető Rockenbauer Pál és Gyenes Károly.
Az ismeretterjesztő műsor 1984-ben készült, és legutóbb 1987. június 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
Miért kedvenc hangszer a tuba?
Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, kakaó koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsó literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forint.